Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ma elkezdődött az érettségi. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1140 helyszínen 77.972, emelt szinten 61 helyszínen 2278 vizsgázó ült be a padba reggel, tudatta az oktatási hivatal. Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Holnap a matematika írásbeli következik hagyományosan. A Költségvetési Tanácsnak a Magyarország 2026. évi központi büdzséjéről szóló törvényjavaslat tervezetével szemben nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet nem értés jelzését, jelentette be az MT-nek megküldött véleményében a testület. A világgazdasági környezet bizonytalansága a szokásosnál is nagyobb mértékű, ezért a tanács kötelességének érzi, hogy felhívja a figyelmet a tervezett célok elérését érintő kockázatokra. A költségvetés tervezete a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és a nyugdíjasokat, valamint jelentős béremeléseket helyez kilátásba annak érdekében, hogy több maradjon az embereknél, ezáltal mindenki tehessen egy újabb lépést előre, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Mindezek keretében a büdzsé tartalmazza az édesanyák eszhiamentességét, a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentés fenntartását és az ágazati béremeléseket, sorolták az ismertetőben. A tartalékot 192 milliárd forintra növeli a kormány. A kabinet célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák eszhiamentességével, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondzs Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től már 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre a családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárdra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák eszhiamentessége mellett két lépésben idén július 1-től és majd január 1-től kétszeresére nő a családi adókedvezmény összege. Áprilisban 228.254 álláskeresőt regisztráltak, ami az előző év azonos időszakához képest további több mint 2000, 2010-hez képest pedig csaknem 400.000 fős csökkenést jelent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján. A kormány intézkedései hatékonyak és eredményesek, állapította meg Comba Sándor, mélyponton van az álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Többszörös a túljelentkezés a Demján Sándor program pályázataira, mondta el a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a TV2 adásában. Szabados Rihárd hozzátette, idén a kormány összességében 1400 milliárd forintnyi olyan forrás tervez elérhetővé tenni, ami korábban nem állt a KKV-szektor részére. Az 1+1 beruházás élénkítő szegmens 48 milliárd forintos keretére már 136 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be. A program 8+1 eleme közül pedig eddig csak egy esetben zárult le a pályázati időszak, így a többire még jelentkezhetnek a cégek. Orosz Annak közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról. A Momentum országgyűlési képviselője nem indul a 2026-os választáson sem. Magyarország nélkül nincs ukrán-európai uniós csatlakozás, és erről minden magyar ember el fogja mondani a véleményét, írta a tegnap angol nyelvű bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi felületen. A kormányfő az ukrán elnök kijelentésére reagált, előzőleg Volodymyr Zelenszky az Interfax hírügynökség tudósítása szerint úgy fogalmazott, az EU-ra nézve és veszélyt jelent, hogy Orbán Viktor a magyar belpolitikai közbeszéd részévé tette Ukrajna uniós csatlakozásának ügyét. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen, közölt az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést vagy károkat, ismertette Szergej Szobjanin. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese, épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogy ha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Mondta ezt azután, hogy az ukrán elnök kifejezte, továbbra is csak olyan tűzszünetet támogatna, amely legalább 30 napra szól. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt újra felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat újabb eső, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Árpádházi Boldog Erzsébet, domonkos apáca szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel Kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szül gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt 4 évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim, hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén, földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt, mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá, bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte, Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi Boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a bűnbánat fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Az egyik legmélyebb emberi fájdalom a bűntudat. Amikor attól szenvedünk, hogy bűnkövettünk el, valakit megbántottunk, valakinek fájdalmat okoztunk, és azt érezzük, hogy már nem tudjuk jóvá tenni. Sőt, attól is szenvedünk, hogy nem merünk oda menni, úgysem bocsát meg, már nem lehet mit tenni. A másik csak kiutál, megbüntet, valamit tesz velem. A bűntudat nagyon tud fájni, nagyon tud gyötrelmet okozni nekünk a mi életünkben. Persze, hogy kinek milyen a lelkiismeret, az sok mindentől függ, mindenképpen a neveltetéstől. A szülők mennyire voltak szigorúk, mennyire kérték számon a tetteinket, vagy valaki vallásos, nem vallásos, milyen az Isten képe. A lelkiismeret nevelhető. Valakinek eléggé rigorista lesz, vagyis szigorú, a másiknak elég laza, mindentől lazán kezel, nincs is bűn, sok minden fölött elmegy. A lelkiismeretünk nevelhető, azonban az Isten ültette belénk, és mindenkiben ott van. Ha valakinek a lelkiismerete érzékeny, akkor látja, hogy mi az, ami bűn. Nem csak emberi szempontból, hanem az Isten országában, az Isten rendjében, mikor követek el bűnt. Amikor az Istent megbántom, akkor elmegyek és szentgyónást végzek, és úgy teszem le a szentgyónásomat, hogy megbántottam valakit, aki engem szeret, én pedig hálátlan voltam. Az igazi bűnbánatban benne van a fájdalom is. Megbántottam valakit, aki engem szeret. De itt is látható, hogy például, aki évtizedek óta nem végzett szentgyónást, sokszor nem is érzékeli a bűnöket. Például csak a nagyon nagy bűnök, akár autólopás vagy gyilkosság, amik még bűnnek számítanak, de nagyon sok aprónak tűnő, pedig az semmi. Hogy valaki nem járt templomba, nem imádkozott, esetleg volt abortusza is, vagy más súlyos bűnök, ezek úgy fel sem vetődnek. Sok mindenre nem is emlékszik, vagy az ember magában úgy eltemette ezeket, nem is akarom látni ezeket, jobb ezekről nem tudni. Elhárítom, elfojtom bármilyen formában, de nem akarom látni, nem akarok szembesülni vele, és olyan, mintha nem is volna. Eltemettem magamban, de élve temettem el. Ezek viszont élnek, amit élve temetünk el, ez továbbra is él, és valamilyen formában előbb-utóbb jelentkezni fog. Ezért azt is látom, hogy valaki már idős korában, vagy a halálos ágyán kéri a papot, vagy beszélgetünk arról, látszik, hogy szeretné ő, de nem meri kérni, vagy attól fél, hogy elítélik, vagy hogy majd jól megdorgálják, hogy most kell már gondolkodni ezen, előbb nem jutott eszébe. Persze irgalmas szívvel meghallgatjuk is az Jézus feloldozását, a pap megadja neki. Vagyis, hogy minden bűnét az Úr megbocsát. Valakinek érzékeny a lelkiismerete, valakinek nem. Most nézzük meg a tanítványokat, hogy ők hogyan élhették meg a saját bűntudatokat, és legfőképpen húsvét után. A tanítványok Jézus követték, látták a csodákat, halott feltámasztást, a kenyérszaporítást, rengeteg beteg meggyógyítást, ördögűzést, beszélgettek Jézussal sokat. Valószínű azt érezték, hogy mi már mindent tudunk. Jézus őket is küldte, nekik is volt hatalmuk arra, hogy beteget gyógyítsanak, ördögöt űzzenek, általuk is történtek csodák, ezért azt gondolták, hogy habár Jézus küldött minket, de lehet, hogy ezt már mi csináljuk. Mi vagyunk ilyen tehetségesek. És elfelelkeztek arról, hogy mindent Jézusnak köszönhetnek. Így élték az ő életüket, de akkor volt egy számukra egy nagy törés, amikor Jézust elfogták, keresztre feszítették, úgy próbálták ők is hívni, hogy gyere, szállj le a keresztről, ne hagyd bennünket szégyenben, gyere, mutasd meg a hatalmadat, aki halottat feltámaszt, hát csak le tud jönni a keresztről, meg megmutatja ezeknek, hogy. hogy ki is az Isten, és megbünteti őket, és mindenki térdre kényszerül. Valószínű ilyen gondolatok lettek bennük, azonban Jézus nem jött le a keresztül, meghalt és eltemették. És azt is tudjuk, hogy János apostol ott volt a kereszt alatt, de Péter megtagadta a mesterét. Júdás elárulta, és öngyilkos is lett. A többiek elmenekültek és bezárkóztak. Elég gerinctelenül menekültek el Jézus mellől. Pedig egy olyan bandában ezt a nevet használom, ahol a vezért elkapják. Már becsületből is valaki kitart mellette. Együtt voltunk, együtt követtük el, halljunk meg együtt. Ez a betyár becsület. Ennyi nem volt bennük, hogy ott maradjanak Jézussal. És arról is elgondolkodhatunk, milyen érzés lehetett az, amikor hallották, hogy Jézus feltámad. Először el sem hitték, utána hát valóban feltámad, de a következő gondolat, mi lesz velünk? Hiszen mi otthagytuk Jézust, megtagadtuk, mi lesz a büntetésünk? És itt jön a bűntudat és a félelem. Mi lesz a büntetésünk? Az ősbűn következménye, hogy amikor valaki az Istent megbántja, bűnkövetel, ahelyett, hogy az Istenhez közelebb menne, eltávolodik tőle. Az ősbűnnél is az első emberpár elbújt az Istentől. Megjelent egy új érzés, ami az ősbűn következménye, aki teremtette őket, akitől az életet kapták, aki a jövőjük, akivel bensőséges, harmonikus kapcsolatban éltek, most úgy jelenik meg számukra, mint fenyegető, mint veszély, akitől félni kell, mert elpusztít. Azóta is minden bűnnek a következménye, hogy amikor valamit elkövettünk, nem úgy közelebb mennék az Istenhez, hanem könnyen eltávolodunk tőle, mert félünk, mit tesz, úgy sem érti meg, már hányszor meggyóntam, már valószínű az Isten dühös rám, meg mérges, meg ott él benne, hogy miért nem változok már, meg reménytelen eset vagyok. Persze ezeket emberektől hallottuk, ezeket a kifejezéseket, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre is. És a tanítványokban ez a félelem lehetett. A bűntudat és a félelem. És nagyon szép rész az evangéliumban, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Péter apostolt, hogy szeretsz-e engem. Nem azt mondta Péter apostolnak, nem szégyeled magad, megtagadtál ilyen módon, és hogy letagadtál, és még utána még el is bújtál, és hogy nem bíztál bennem, hogy lehet valaki ilyen. Én pedig azt mondtam, hogy még te leszel a szikla, meg rád építem egyházamat, hát nagyon megbántam. Jézus nem ezeket mondja, hanem újra meghívja Péter apostolt. Háromszor megkérdezi, szeretsz engem? Az első kérdésben a kérdés azt jelenti, szeretsz engem úgy, hogy az életedet adott értem. Agapászmé, és agapéval szeretni, az mindig az Istenre vonatkozik, úgy szeretni, hogy valakiért az életemet adom. És Péter válasza talán meglepő. Például nagyon sok ember nem merni azt mondani, hogy szeretlek, hiszen Jézus egyből mondaná, igen, szeretsz. Te, aki a szolgáló leány előtt megtagadtál, letagadtál, átkozódva megtagadtál, te mondod azt, hogy szeretsz, hát nem szégyeled magad ilyet mondani, a szemembe hazudsz. Ezek is emberi mondatok, már lehet, hogy megkaptuk valakitől. Péter apostol mégis azt mondta, hogy szeretlek, Uram. Ha bár nem az agapé szóval válaszolt, vagyis nem azt mondta, hogy az életemet adom érted, hiszen már egyszer fogadkozott, de abból nem lett semmi, sőt, nagy bukás lett belőle, de azt mondja Filóté, emberek, ahogy csak tudlak, szeretlek, de még az is lehet, hogy elárullak téged, mert gyáva vagyok. Jézus még egyszer megkérdezi, agapászmé, vagy szeretsz engem úgy, hogy az életedet adod értem. Péter apostol már tanult a saját bukásából, azt mondja, én szeretlek téged, de Filóté, vagyis emberileg szeretlek, ahogy csak tudlak, de félek magamtól, hogy megint ilyen árulóvá válok, aki megtagad téged, aki gyáva és menti a saját irháját. És Jézus harmadjára már az ő kifejezésével kérdezi meg, Fileiszmé, vagyis emberek szeretsz engem úgy, ahogy csak tudsz. És Péter, hogy Uram, mindent tudsz. Azt tudod, hogy emberileg ez fontos vagy számomra, te vagy a legfontosabb. Ahogy csak tudlak, szeretlek téged, de az életemet nem merem adni, félek tőle, már egyszer nagyot buktam. Ezért Filóté, ezért így szeretlek téged. És tudjuk, hogy habár Péter nem mert Jézusnak igent mondani, mégis az életét adta a mesteréért, mégis abból a szóból az agapélet, vagyis Péter apostolt is keresztre feszítették. Ő kért, hogy feljel lefelé, mert nem mért úgy meghalni, mint a mestere. Péter apostol Jézust akarta megmenteni attól, hogy őt keresztre feszítsék. És akkor még nem is gondolt, hogy olyan mély változáson megy keresztül, ahogy a Jézus szereti őt, ahogy újra meghívja, hogy az életében a legnagyobb megtiszteltetés és ajándék az lett, hogy úgy halhat meg, mint mestere. Ez a bűnhöz való helyes hozzáállás. Uram, vétkeztem, bűnös vagyok, gerinctelen vagyok, nem tudom jóvá tenni, de akkor is hozzád megyek, és akkor is szeretlek téged. Nem ígérek semmi nagyot, de ahogy csak tudlak, szeretlek téged. És Jézus ilyenkor hozzáadja maga erejét, és könnyen szentté tud bennünket formálni. Aki alázatos, és megtesz mindent, hogy Jézus szeresse, Jézus hozzáadja maga erejét és kegyelmét, és szentté teszi. És amitől lehet, hogy most félek, az életemben az lesz a legnagyobb ajándék, hogy Jézusért szenvedhetek, és hogy én is a szenvedések által halhatok meg, és így valamennyire méltó lehetek a mesteremhez. Az Úr nem büntetni akar, nem eltaszítani, hanem hívni, újra meghívni, új lehetőséget adni, és a kegyelmével támogatni engem azért, hogy tegyek meg mindent emberileg, és mondjam ki, hogy szeretlek téged, és utána képessé tesz engem arra, hogy az egész életemet adjam érte.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a bűnbánat fogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, Szent Pál életéről és megtéréséről, valamint Boszkó Szent János életéről beszélget. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival. A 2025. január 27-ei műsorunk ismétlését hallják.
A Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünnepeltünk. Ezt követően Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük tehát az utunkat Szent Pál életével. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti néven Saul volt. Az ókori Tarzusz városában, a mai dél-kis-ázsiai Törökország területén, Kilikia tartományában született, Tarzusz nevű városban. valamikor Krisztus után 5 és 10 körül. Zsidó családból származott, amely a Benjamin törzséhez tartozott. A családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálembe, Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó, farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. A kereszténység korai időszakában Saul a hithű zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Ugye emlékeztek, tanultuk, hogy Jézus követői, az apostolok adták tovább az evangéliumot, a jó hírt, és őket elkezdték üldözni. Nem csak az apostolokat, hanem a keresztényeket is, akik ugye megkeresztelkedtek az apostolok tanítására. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István, az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóváhagyott és támogatott. A Bibliában, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a részt. Kérlek szépen, Tamás, mondd el a történetet.
István vértanúsága. Egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, a Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy káromló szóval szól Mózes és Isten ellen. Azután megfogták Istvánt, és a főpapok tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot, és megváltoztatja Mózes törvényét. A főpap megkérdezte, vajon igaz ez a vád?
István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, amint a proféták is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszékem, a föld pedig lábam zsámolja. Micsoda házat építhetnék ti nekem? Kemény nyakú konok, nép ti mindenkor, a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztek ti és atyáitok? Megölelték azokat, akik az igazi eljövetelét hirdették. Slám árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki, a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sosem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét.
És Jézust, aki az Isten jobbján állt, íme látom, hogy az ágák megnyílnak, mondta István, és az ember fia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
István vértanú, akit üldöztek a keresztények, és az első vértanú halálakor, ez a Saul nevű ifjú is részt vett ebbe a kövezésbe. És a Saul lába elé tették az István ruháit. Tehát ő ott volt ennél a keresztény üldözött embernek a halálra kövezésekor. Saul történetének forduló pontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására. Útja során azonban váratlan esemény történt. Kérlek szépen, Sári, hogy akkor kezd el a történetet a könyvünkből, hogy miért üldözöl.
A Szentlélek eljövetele után egyre többen hittek Krisztusban. A főpapok és az írástudók nem nézték jó szemmel az új közösség növekedését. Úgy látták, hogy megváltoztatják a Mózestől kapott törvényt, s veszélyeztetik az ő hatalmukat is, ezért üldözni kezdték a híveket. Egy Saul nevű farizeus Jeruzsálemben sorra járta a házakat, és börtönbe vetette Jézus követőit. Féktelen dühében Damaszkuszba indult, hogy az ottani híveket is Jeruzsálembe húzolhassa. A város közelébe érve hirtelen nagy fényesség vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Ki vagy, uram? Kérdezte Saul. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársai csodálkozva figyelték, mert ők is hallották a szózatot. Felsegítették, és kézen fogva vezették be a városba, ugyanis Saul hiába nyitotta ki a szemét, nem látott semmit. Damaszkuszban élt egy Ananiás nevű tanítvány. Az úr megszólította egy látomásban. Ananiás, keresd fel a tarzuszi Sault. De hát ő üldöz minket, méltatlankodott Ananiás.
Tehát ez az Ananiás is keresztény volt, hallottátok a történetben, és ő félt pontosan Saultól, hogy oda kell mennie Saulhoz, akivel mi történt, Ákoska?
Megszólította az úr.
Így van, a damaszkuszi úton. Jézus Krisztus mit mondott Saulnak, Ákos?
Hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Így van. Tehát külön megszólította Jézus Sault, hogy miért üldözöl engem. És akkor mi történt vele?
Nagy fényesség vette körül, a földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá.
Igen, így van. És akkor utána megkérdezte, hogy Ákoska?
Ki vagy, uram? Kérdezte Sault.
Igen, és akkor válaszolt neki Jézus, hogy én vagyok, pontosan az, akit te üldözöl. Tulajdonképpen egy csoda történt, vakító fény vette körül, és egy hang szólt. És Saul ekkor megvakult, és kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte ezt az Ananiás nevű férfit, aki egy helyi keresztény volt, hogy imádkozzon Saulért. És itt a történetünkben ott hagytuk abba, hogy Ananiás azt mondta, hogy ő menjen oda, de akkor így válaszoltak. Menj csak, mert őt választottam ki, hogy nevemet hirdesse a pogány népek között. Ákos, folytasd a történetet.
Ananiás erre felkereste Sault, és így szólt hozzá. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövett az úton, hogy visszakapd szemed világát, s eltelj a Szent Lélekkel.
Saul, aki ettől fogva a másik nevét, a Pált használta, Jézus tanítását megismerve, minden erejével a hit terjesztéséért küzdött. Elvitte Krisztus evangéliumát a pogányok közé is. 3 nagy missziós utat tett, számos levelet írt a különböző keresztény közösségeknek. Leveleiben fájdalmasan emlékezett arra, hogy egykor üldözte Jézus tanítványait. Írásaival megalapozta a fiatal egyház tanítását, világosan és érthetően igazolta, hogy Jézus a várt messiás.
Köszönöm szépen. Peti, milyen nevet vett föl, miután megkeresztelkedett Saul?
Pál.
Így van, Pál lett belőle. És ezen a damaszkuszi úton egy nagy változás történt vele. Mert mi történt? Az üldözőből mi lett, Ákoskám?
Keresztény.
Így van, köszönöm. Megtért keresztény lett, és tovább nem üldözte a keresztényeket, hanem leveleket írt, missziós útra ment, és pontosan ő vitte el a pogányoknak a hitet. Az evangéliumok után jöttek a Bibliában az apostoli levelek, és őróla van szó. Szent Pál írta a leveleket, mondjuk a korintusiakhoz, vagy az efezusiakhoz, vagy a tesszalonikiakhoz. Tehát amikor a templomba is felolvassa a papbácsi, vagy éppen egy hívő az olvasmányt, akkor mindig a Szent Pál leveleiből idézünk. Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátra levő részében három hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, a korintusiaknak és másoknak is írt leveleket, amelyek a keresztény teológia alapművei. Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetésből, például amikor Filippiben börtönbe zárták, mert őt is üldözték ugyanúgy, mint a keresztényeket. Ezen kívül kézművesként is dolgozott. Sátorkészítőnként ismerte őt meg a közössége. Pál vértanúságáról szeretnék egy pár szót mondani. Néró császár uralkodása alatt Rómában szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. A hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá a kereszthalálnak. Én jártam Rómába, és Rómába a falakon kívüli Szent Pál bazilikába van az ő erekéje, tehát arra, ahol őt eltemették, arra sírra építették fel később ezt a bazilikát, és ezt úgy hívják, hogy San Paolo Fiore Lemura, falakon kívüli Szent Pál bazilika. Ez a rómaiaknak a második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Szent Pál ábrázolásáról beszéljünk egy kicsit. Peti, kérlek szépen, mondd el, hogy hogyan ábrázolják Szent Pált.
Szent Pál gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy Pál római polgárként végül kard általi halál szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma tekercs vagy könyv, amely az evangéliumok hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik.
Így van. Tehát karddal és könyvvel, könyvtekercsel ábrázoljuk.
Az Egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az Egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hithirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti elkötelezettséget és az igazság melletti kiállás szimbolizálja.
Egy olasz szobrász készítette ezt a szobrot, Marco Casagrande, és akkor, ha megyünk a bazilikába, biztos láttátok már többször, ha itt szembe megyünk, jobb oldalon van Szent Pál, és a másik oldalon, bal oldalon pedig Szent Péter. És Szent Pálnak majd nézzétek meg a kezébe, ott van a jelképe, a kard és a szentírás, Péternek a kezébe pedig a mennyország kulcsai. Tovább szeretnék menni a másik szentünkre, Boszkó Szent Jánosra. Boszkó Szent János 1815-ben született olaszországi Castelnuovo de Asti-ban, egy szegény parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van, a fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Sári, kérlek szépen mondd el a történetet.
Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadásai során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Boszkó Szent János mit dolgozott, mit csinált? Ákos.
Köteltáncos volt, és gyerekekkel szeretett volna foglalkozni.
Így van, köszönöm szépen. Boszkó Szent János, akit Don Boszkónak is hívtak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait. De elszántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény és elhagyatott gyermekek sorsa. Boszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel is közösen folytassa. Boszkó Szent János híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt: adj nekem lelkeket, a többit vedd el. Boszkó Szent János életét a szeretet, a vidámság és a hit jellemezte. 1888-ban, január 31-én halt meg az olaszországi Torinóban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. Itt Egerben is vannak szalézi nővérek. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy mit tudunk róluk.
Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismertebb nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Így van.
Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységet folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, és még úgy is mondjuk őt, hogy nemzetek apostola, mert minden nemzetnek az apostola lett. Míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hittel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára. Most egy interaktív játékra hívlak titeket. Felolvasok egy kis jellemzőt, és nektek meg kell mondani, hogy kiről van szó. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Tamás.
Szent Pál.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van. Második. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Kamilla?
Boszkó Szent János.
Nagyon jó, köszönöm. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Peti?
Szent Pál.
Így van, köszönöm, ügyes vagy. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Ki vagyok én? Tamás.
Boszkó Szent János.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát mind a kettő szentünk a hittel kapcsolatos volt, és mind a kettő nevelte és tanította a gyerekeket, meg a felnőtteket. Szent Pál kiknek a védőszente? Elsősorban mondtam is, hogy a nemzetek apostolának hívjuk, és a misszionáriusoknak a védőszentje. Az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje. És még védőszentje az íróknak és a teológusoknak. Levelei, tanításai, az egyházi irodalom és a teológia alapvető művei. Római városnak is a védőszentje. A város tiszteletére számos templomot emeltek, a híres Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát. Szerintetek kiknek a védőszentje Boszkó Szent János, Kamilla?
A fiataloknak.
Így van, nagyon jó, ügyes vagy. A fiataloké, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik. Aztán még védőszentje a képzésben lévőknek, akik valamit tanulnak, azt jelenti, nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és a diákok védőszentje. Boszkó János különösen a bűn útjáról letéríteni szándékozó fiatalokért munkálkodott, ezért őket is a pártfogásába fogadja. Ezáltal mindkét szent életútja példát mutat azok számára, akik nehézségekkel küzdenek és támogatásra szorulnak. Kedves gyerekek és rádióhallgatók, a mai műsorban megismerhettük Szent Pál és Boszkó Szent János életét, akik életükkel és példájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Gondolkodjunk el azon, hogyan tudnánk mi is hitünket és szeretetünket mások javára fordítani. Imádkozzunk!
Urunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsünk azokat, akik ránk vannak bízva. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Boszkó, nekünk gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessem. Nekünk gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenről, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remeknek az áll, ki Krisztus tudja, képes szállni, ha kell. Mint a madár, mikor énekel, remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. január 27-i adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől ismét meghallgathatják.